Ötödik tanulmány. Címe: Fullasztó hőség. Szombat délutáni rész.
És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
Ézsaiás könyve 53. fejezet 10. verse.
Mikor a híres keresztény író C.S. Lewis felesége haldokolt, Lewis a következőt írta. Nem fenyeget engem, úgy hiszem, annak a veszélye, hogy nem hinnék többé Istenben. A valódi veszély az, hogy rettenetes dolgokat kezdjek elhinni róla. Nem attól rettegek, hogy arra a következtetésre jutok, tehát nincs is Isten, hanem arra, hogy Isten valójában ilyen. Eddig az idézet A Grief Observed, 6.-7. oldaláról. Amikor valóban fájdalmassá válik a helyzet, némelyek teljesen elfordulnak Istentől. Mások számára Lewishoz hasonlóan az jelent kísértést, hogy megváltoztassák a bennük kialakult képet, és mindenféle rosszat gondoljanak Istenről. A kérdés az, hogy pontosan milyen forróvá válhat a helyzet. Mekkora hőséget kockáztat meg az Úr a népe esetében, hogy végül az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Vasárnapi rész. Címe: Ábrahám a tűzpróbában.
Olvassuk el Mózes első könyve 22. fejezetét. Isten váratlanul, minden magyarázat nélkül egyszer csak arra szólítja Ábrahámot, hogy égő áldozatként mutassa be a fiát.
És lőn ezek után az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta neki: Ábrahám, s azt felelt, imhol vagyok. És mondta: vedd a te fiadat, a ma te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, melyet neki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak: maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta: Atyám, az pedig mondta: imhol vagyok, fiam. És mondta Izsák: itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám: az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet az Isten neki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, és rárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott neki az Úrnak angyala az égből, és mondta: Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt: imhol vagyok. És mondta: ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én értem. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy íme háta mögött egy kosakat meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jirének. Azért mondják ma is: az Úr hegyén a gondviselés. És kiáltott az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondta: én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Megtért azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkeltek, és együtt elmentek Beersebába, mert lakozott Ábrahám Beersebában. És Lőn ezek után hírt hoztak Ábrahámnak mondván, íme Milka is szült fiakat Nákornak, a te atyád fiának. Úszt az elsőszülöttjét, és Búzt annak testvérét, és Kemuélt, Arámnak atyát. És Keszedet, Házót, Pildást, Jidláfot és Betuélt. Betuél pedig nemzette Rebekát. Ezt a nyolcat szülte Milka Nákornak, az Ábrahám atya fiának. Az ő ágyasa is, kinek neve Reuma volt, szülte neki Tebáhot, Gakhámot, Takhást és Mahákát.
El tudjuk képzelni, hogy hogyan érezhette magát Ábrahám. Elképzelhetetlen gondolat, hogy a Szent Isten azt kérné tőlünk, áldozzuk fel a saját gyermekünket. Még ha Ábrahám elfogadhatónak tartotta volna is ezt a felvetést, mi lenne az örökséggel? Fiú nélkül oda az ígéret?
Isten miért kérte ezt az áldozatot Ábrahámtól? Mi volt ennek az értelme, ha ő mindent tud?
Nem volt véletlenszerű sem Isten kérése, sem annak időzítése. Az volt a célja, hogy a lehető legmélyebb gyötrelmet váltsa ki belőle, mert, idézett, Isten akkora tartogatta Ábrahám utolsó és legsúlyosabb próbáját, amikor az évek terhe már megviselte, és aggodalom küzdés nélküli nyugalomra vágyott. Eddig az idézet Ellen White, Pátriárkák és Proféták című könyv 115. oldaláról. Vajon egy tébolyult Isten próbája lett volna ez? Egyáltalán nem. Ábrahámnak azért kellett elviselni a lelki gyötrelmet e félelmes próba sötét napjaiban, hogy saját tapasztalata által felfogjon valamit abból a hatalmas áldozatból, amelyet a végtelen Isten hoz az ember megváltásáért. Ez csupán egy próba volt. Isten egyáltalán nem akarta, hogy Ábrahám megölje a fiát. A történet rávilágít valami nagyon fontos dologra azzal kapcsolatban, ahogyan az Úr időnként munkálkodik. Kérhet tőlünk olyat, amit nem akar, hogy megtegyünk. Kérheti, menjünk oda, ahová egyáltalán nem akarja, hogy megérkezzünk. A lényeg, hogy számára nem a cél a fontos, hanem az, amit tanulunk, miközben átformál bennünket az út. Jézus talán Ábrahám esetére gondolhatott, amikor a következőt mondta a zsidóknak.
Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült.
Ahogy ezt a János evangéliuma 8. rész 56. versében olvassuk. Ábrahám kimaradhatott volna ennek a megismeréséből, Sátán szavának tulajdonítva elhesegethette volna a gondolatot. A megmaradásának és az egész folyamatból való tanulásának viszont az volt a kulcsa, hogy ismerte az Úr hangját.
Honnan ismerjük Isten hangját? Honnan tudjuk, hogy ő szól hozzánk? Milyen úton, módon közli velünk az akaratát?
Hétfői rész. Címe: Önfejű Izrael.
Hóseás története komoly tanulságokat rejt. Egészen elképesztő volt a próféta helyzete. Gómer, a felesége elment otthonról, majd gyerekei születtek más férfiaktól. Isten arra szólítja fel Hóseást, hogy bár Gómer hűtlen lett hozzá, vegye vissza a feleségét, és teljes mértékben mutassa ki iránta a szeretetét. Ez a történet Isten és Izrael esetét példázta. Az izraeliták elhagyták az Urat, más istenekkel csalták meg. Isten viszont továbbra is szerette őket, és ki akarta fejezni irántuk a szeretetét. Vessünk csak egy pillantást az Úr módszereire.
Hóseás könyve 2. fejezet 1-től a 12. versig.
Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem feleségem ő, és én sem vagyok neki férje, hogy tüntesse el az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznaságát emlői közül. Különben mesztelenre vetkőztetem őt, és olyanná teszem, amilyen volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal. Sőt, fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is. Mert paráználkodott az ő anyjuk, gyalázatba merült, aki őket szülte, mert ezt mondta, elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat. Azért, mert tövissel rekeztem el utadat, és sövényt fonok elé, hogy ne találja meg ösvényeit. És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket, és mikor keresi őket, és nem találja meg azokat, azt mondja majd, elmegyek hát, és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogy nem, mint most. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát, a mustot és az olajat, és én sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, amit ők a Baára költöttek. Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amelyek mesztelensége befedésére lettek volna. És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből. És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját, és minden ünnepe napját. És elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről ezt mondta, ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nekem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket. És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, amelyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr.
Mit mond Isten, mivel fogja visszavonzani magához a népét? Milyen lehet ezeket megtapasztalni? Hóseás könyve 2. fejezet 2. és 3. verse.
Különben mesztelenre vetkőztetem őt, és olyanná teszem, amilyen volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal. Sőt, fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is.
Hóseás könyve 2. fejezet 5-től a 7. versig.
Azért, mert tövissel rekeztem el utadat, és sövényt fonok elé, hogy ne találja meg ösvényeit. És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket, és mikor keresi őket, és nem találja meg azokat, azt mondja majd. Elmegyek hát, és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogy nem, mint most. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát, a mustot és az olajat, és én sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, amit ők a Baára költöttek.
Hóseás könyve 2. fejezet 8. és 9. verse.
Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amelyek mesztelensége befedésére lettek volna. És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből.
Hóseás könyve 2. fejezet 10. verse.
És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.
Ez a történet két fontos kérdést vet fel, azt illetően, hogy mit tapasztalunk Istennel, amikor megtérésre vezet bennünket. Az első veszély, hogy nem vesszük észre a háttérben való fáradozását. Amikor Izrael nehéz és fájdalmas tapasztalatokon ment át, nem lehetett könnyű nekik felismerni, hogy az Úr a megváltásukon munkálkodik. Vajon Isten vezet bennünket, amikor szúrós tövisek zárják el az utunkat, vagy annyira be vagyunk kerítve, hogy nem is látjuk, merre tartunk? Megeshet, hogy atyánk van az események központjában, amikor minden eltűnik, ami létszükségletünk volna, vagy amikor megszégyenülünk. Az igazság az, hogy bármit is érzünk, az Úr állandóan a megtérésünkön fáradozik, mert annyira szeret bennünket. Másodszor pedig megvan annak a kockázata is, hogy félreértjük Istent, amikor a munkáját végzi. Talán felismerjük, hogy tesz valamit, de az esetleg nem tetszik nekünk. Könnyű azzal vádolni, hogy kegyetlen, nem lép közbe is, nem viseli a gondunkat, amikor fájdalmat érzünk, és szégyeljük magunkat. Ám Isten mindig igyekszik megújítani bennünket szeretetének szövetségén keresztül.
Hóseás könyve második fejezet 14-től a 22. versig.
És onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és az akorvölgyét, a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni, én férjem, és nem hívsz engem többé így, Baálom. És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említessék többé. És azon a napon frigyet szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nekik. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. A föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot, és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Lórukhámának, és azt mondom Lóamminak, én népem vagy te, ő pedig ezt mondja, én Istenem.
Mit fed fel ez a szakasz Istenről? Kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekünk, ha elfutottunk volna tőle az életünk valamelyik területén. Minek várnánk meg a tűzpróbát, ha már meggyőződtünk róla, hogy éppen azt tettük? Mi gátolja, hogy már most átadjunk mindent az Úrnak?
Keti rész. Címe: Túlélni Isten dicsőítésével.
Jobb könyve első fejezet, 6. versétől a 2. fejezet 10. verséig.
Lőn pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelt pedig az Úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül féli-e Jób az Istent? Nem te vetted-e körül őt, magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsáss csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged. Az Úr pedig mondta a sátánnak, íme mindazt, amije van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiment a sátán az Úr elől. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai ettek és bort ittak az ő elsőszülött bátyjuknak házában, és követ jött Jobhoz, és mondta, az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legeléztek, de a sabeusok rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még szólt ez, mikor jött egy másik, és mondta, Istennek tüze esett le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat, és megemésztette őket. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta, a káldeusok három csapatot alkottak, és ráütöttek a tevékre, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg, csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta, a te fiaid és leányaid ettek, és bort ittak az ő elsőszülött bátyjuknak házában, és íme nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy szegletét, és rászakadt az a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Akkor felkelt Jób, megszaggatta köntösét, megborotválta a fejét, és a földre esett, és leborult, és mondta. Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem vétkezett Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. Lőn pedig, hogy egy napon eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljött a sátán is közöttük, hogy udvaroljon az Úr előtt. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelte a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. Mondta pedig az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő. Fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő fethetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül roncsam meg őt. És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, bőrt bőrért, de mindent, amilyen van, odaad az ember az életéért. Azért bocsásd ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében, avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged. Mondta pedig az Úr a sátánnak, íme kezedben van ő, csak életét kíméld. És kiment a sátán az Úr elől, és megverte Jóbot undok fekéllyel, talpától fogva a feje tetejéig. És vett egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ült a hamu közepén. Mondta pedig ő neki az ő felesége. Erősen állsz-e még mindig a te fethetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Ő pedig mondta neki. Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el? Mindezekben sem vétkezett Jób az ő ajkaival.
Mi váltotta ki Jób szenvedését?
Itt van valami megdöbbentő. Az angyalok Istenhez érkeznek, és sátán is velük tart. Isten megkérdezi tőle, hogy merre járt. Ő pedig így felel.
Körülkerültem, és át meg átjártam a földet.
Olvassuk az első fejezet 7. versében. Majd az Úr a következő kérdést teszi fel.
Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot?
Olvassuk a 8. versben. Magának a kérdésnek nincs nagy jelentősége, inkább annak van, hogy ki teszi fel? Nem az ördög mutat rá Jóbra, mint akit meg kellene vizsgálni, hanem Isten. Ő hívja fel sátán figyelmét rá, mivel pontosan tudja, mi fog következni. Mindeközben lent a földön a férfinek fogalma sincs arról, hogy nem sokára milyen forró lesz a kemencéje. Egyértelmű, hogy nem az Úr, hanem az ördög okozta Jób szenvedését. Ugyanakkor nyilvánvalóan Isten adott engedélyt sátánnak arra, hogy elvegye Jób vagyonát, a gyerekeit és a testi épségét is. Mennyiben számít, hogy Isten vagy sátán okozta Jób szenvedését, ha az Úr adott erre engedélyt? Hogyan lehet igaz és szent, amikor kifejezetten engedélyt adott az ördögnek arra, hogy ilyen fájdalmat okozzon Jóbnak? Ez különleges eset lenne? Vagy ugyanígy bánik velünk is ma?
Hogyan reagált Jób a megpróbáltatásokra a Jób könyve első fejezet 20. és 21. versében?
Akkor felkelt Jób, megszaggatta köntösét, megborotválta a fejét, és a földre esett, és leborult. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve.
Kétféle módon lehetséges az ilyen szenvedést fogadni. Megkeseredhetünk, és haragra gerjedhetünk, vagy pedig még szorosabban kapaszkodhatunk Istenbe. Jób úgy kezeli ezt a katasztrófát, hogy az Úrral marad, és őt dicsőíti. Jób könyve első fejezet 20-21. Verseiben a dicsőítés oldalát pillanthatjuk meg, ami segíthet a gyötrelmek között. Először is Jób elfogadja tehetetlenségét, és kijelenti, hogy semmire nem támaszthat jogot.
Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza.
Olvassuk az első fejezet 21. versében. Másodszor elismeri, hogy még mindig Istené az irányítás.
Az Úr adta, az Úr vette el.
Szintén a 21. versben. Harmadszor pedig Jób befejezésül megerősíti az Isten igazságosságába vetett hitét.
Áldott legyen az Úrnak neve.
Szintén a 21. versben.
Megpróbáltatáson megyünk épp keresztül. Kövessük a Jobbnál látott lépéseket. Hogyan segíthetnek ezek nekünk?
Szerdai rész. Címe: Reménységgel túlélni.
Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat.
Korintusbeliekhez írott második levél, első fejezet, 8. és 9. verse. Revidiált új fordítás.
Pál az Úr választott apostolaként többet szenvedett, mint a legtöbben, mégsem tört össze, sőt, egyre erősebben dicsőítette Istent. Olvassuk el, hogy milyen nehézségeket sorolt fel a korintusi második levél 11. fejezet 23-tól 29. versének szakaszában. Majd pedig olvassuk el az első fejezet 3-tól 11. verseit is.
Krisztus szolgálja. Balgatagul szólok, és még inkább, több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok, atyám fiai, a mi nyomorúságunk felől, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Aki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Velünk együtt munkálkodván, ti is az értünk való könyörgésben, hogy a sokak által nekünk adott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi értünk.
Pál kijelenti a korintusbeliekhez írott második levél első fejezet 4. versében. Azért tapasztaljuk Isten könyörületét és vigasztalását, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mennyiben jelenthet a szenvedés elhívást a szolgálatra? Hogyan lehetnénk még inkább a tudatában ennek a lehetőségnek?
Isten rajtunk keresztül akar szolgálni a szenvedőknek. Ez azt jelenti, hogy előbb nekünk is át kell élnünk bizonyos fájdalmakat. Ezután nem elméletek alapján tudunk majd bátorítani, hanem úgy, hogy már tapasztaltuk az Úr együttérzését és vigasztalását. Ezt az elvet tanulhatjuk meg Jézus életéből is. Lásd a zsidókhoz írt levél 4. rész 15. verse.
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
Pál nem azért írja le részletesen a nehézségeit, hogy sajnáljuk őt. Azért számol be mindenről, hogy tudjuk, az atya akkor is képes közbelépni, együttérzést és vigasztalást nyújtva, amikor a legmélyebbre kerültünk. Még ha életveszélyben lennénk is, sőt, ha meg is kell halnunk, ne féljünk, mert Isten arra tanít, hogy egészen bízzuk rá magunkat. Bízhatunk benne, mert ő feltámasztja a halottakat. Amint az apostol az evangélium hirdetésére tekint előre, tudja, hogy Isten a jövőben majd megmenti. Az a három szempont segít neki szilárdan megállni, amit a korintusi második levél első fejezet 10-11. Verseiben említ. Először is Isten már bizonyított.
Ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket.
Másodszor Pál eltökélten összpontosít az Úr személyére.
Akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani.
A harmadik pedig a hívők folyamatos közbenjárása.
Segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel.
Mit tanulhatunk meg Páltól, ami segíthet, hogy a küzdelmeink során ne essünk önsajnálatba?
Csütörtöki rész. Címe: Perzselő hőség.
Ebben a negyed évben eddig a tűzpróba több olyan példáját vizsgáltuk meg, amelyeket Isten arra használ fel, hogy megtisztítson és Krisztushoz hasonlóvá tegyen bennünket. Ugyanakkor egyeseke példák láttán arra a következtetésre juthatnak, hogy az Úr követelődző hajcsár. Talán vannak, akik ezt mondják, tudjuk, hogy az Úr jót akar nekünk, ezek a példák azonban nem annyira a gondoskodásról és szeretetről árulkodnak, sokkal inkább zsarnoknak tüntetik fel. Határozott szándék, hogy komoly nehézséget okozzon nekünk, és semmit sem tehetünk ellene. Igaz, hogy amíg bűnös földön élünk, csak kevés történésnek értjük az okát. A mennyben sokkal többet értünk majd meg. Most azonban együtt kell élnünk azzal a feszültséggel, hogy hisszük. Isten jelen van, és gondoskodik rólunk még akkor is, ha nem esik minden túl jól. Ézsaiás igazán jól bemutatja ezt a feszültséget. Olvassuk el az Ézsaiás könyve 43. rész első 7 versének szakaszát.
És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sébát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messziről, és leányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem.
Isten a második versben azt mondja, hogy a népe tűzön és vízen megy majd át. Ezek szélsőséges veszélyek jelképei, de talán a Vörös-tengeren és a Jordánon való átkelésre is utalnak, amelyek ugyan félelmetes idők voltak, viszont új élet felé vezették a népet. Talán arra számítanánk, hogy az Úr kijelenti, megvédi övéit a nehézségektől, könnyebb út felé tereli őket. Ám a 23. Zsoltár pásztorához hasonlóan inkább azt mondja, hogy nem kell megrémülniük, amikor beköszöntenek a nehézségek, mert ő velük van.
Tekintsünk vissza az Ézsaiás könyve 43. fejezet elsőtől a 7. versig terjedő szakaszára.
És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sébát helyetted. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom északnak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messziről, és leányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem.
Írjuk le, Isten hogyan ígér vígaszt népének a tűz és a víz idejére. Milyen gondolati képet fest ez Istenről? Melyik ígéreteket kérhetjük magunkra nézve?
Három módon foglalhatjuk össze azt, amit megtanultunk eddig Isten olvasztó tégelyeiről. Először is Isten fullasztó hősége nem minket, hanem a bűnt pusztítja el. Másodszor nem az a célja, hogy elkeserítsen, inkább a megtisztulásunkat szolgálja. Hogy olyanok lehessünk, amilyennek eredetileg teremtett bennünket. Végül pedig Isten minden helyzetben állandóan és gyengéden gondoskodik rólunk. Sosem hagy bennünket egyedül, bármi történjék velünk.
Mit tanítanak a következő versek Isten tetteiről és jelleméről? 103. Zsoltár, 13. és 14. verse.
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
Máté evangélium a 28. fejezet 20. verse.
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
Korintus beliekhez írott első levél 10. fejezet 13. verse.
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
Péter első levele, első fejezet, 7. verse.
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor.
Hogyan tapasztaltuk már az életünkben ezeknek a valóságát?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézem, Isten mindig a szenvedések kóhójában próbálta meg népét. A kóhó tüzében válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról. Jézus figyeli a próbát. Ő tudja, mi kell ahhoz, hogy az értékes fém megtisztuljon és visszatükrözze szeretetének fényét. Isten kemény, vizsgáztató próbákkal neveli szolgáit. Egyesekben olyan képességeket lát, amelyeket fel tudna használni műve előbbre vitelére. És a gondviselő Isten ezeket az embereket megpróbálja. Megmutatja nekik gyengeségeiket, és megtanítja őket arra, hogy őrá támaszkodjanak. Isten így éri el célját. Neveli, tanítja, fegyelmezi őket, hogy alkalmasak legyenek annak a nagyszerű célnak betöltésére, amiért képességeiket kapták. Eddig az idézet Ellen White, Pátriárkák és Proféták című könyv 97. oldaláról. Idézet, ha a gondviselésében Isten arra hív minket, hogy próbákat viseljünk el, akkor fogadjuk el a keresztet, és igyuk ki a keserű poharat. Emlékezzünk arra is, hogy az Atya keze tartja azt az ajkunkhoz. Bízzunk benne a sötétségben, ahogy a világosságban is. Vajon nem tudnánk elhinni, hogy mindent megad nekünk, ami a javunkat szolgálja? Még a megpróbáltatás éjszakáján is hogyan tarthatnánk vissza magunkat attól, hogy hálával, dicsőítéssel emeljük fel a szívünket és a hangunkat, amikor felidézzük magunkban a Golgotán kifejezett szeretetét. Eddig az idézet Ellen White Fifth Testimonies 316. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. kérjünk meg valakit, hogy meséljen az osztályban a saját hit próbájáról, ami nehéz volt, még ha nem is egészen egyezett Ábrahaméval. Mit tanulhatunk az ő esetéből, úgy a sikereiből, mint a kudarcaiból? Második pont. Olvassuk el a kereszt előtti utolsó 24 óra történetét. Milyen szélsőséges helyzetekkel nézett szembe Krisztus? Hogyan viselte el ezeket? Milyen elveket ismerünk fel a példájából, amelyeket alkalmazhatunk a saját életünkben, ha tűzpróbában vagyunk? Harmadik pont. Beszéljük meg azt a héten érintett gondolatot, hogy a saját szenvedésünk révén képesek lehetünk segíteni majd másoknak, akik szenvednek. Milyen problémákat fedezhetünk fel ebben a gondolatban, bármennyire is igaz. Negyedik pont. Ellen G. White a következőt írta a fentiekben. Bízzunk benne a sötétségben, ahogy a világosságban is. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Hogyan segíthetünk egymásnak, hogy hitünket erősítve ezt meg tudjuk tenni? Miért annyira fontos bízni Istenben, amikor rosszul megy a sorunk?
Lukácsi Vilma egymás után. A rendhez az is hozzátartozik, hogy mindenkinek énekelni kell életében egyszer minden zsoltárt. Némán a láb is lassan menetel. A grádicsokat járták így hajdan, énekelve. Ma hogy zeng a dal? Kor diktálta új ritmust keresve. Hadd énekeljen a sok fiatal. Ős, igazság, új felfedezői lépnek az énekesek sorába egymás után, ahogy a rend hozza, s kívánja az élet virrasztása, emberöltők grádicsait járva. Lankadt kezek, megrodgyanó térdek erőre kapnak, lendülnek tovább, míg az ének diadalmas hangja az égre épít zengő kupolát.